Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű azt akámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habostolta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
Hogy beharangoztuk, arról beszélgetünk, hogy itt Európában vagy Magyarországon akár 1 millió forintba is kerülhet egy iPhone. Ugye itt felvetettük a kérdést, hogy vajon ez melyik vámtarifánál készült ez a becslés, ugye, mert volt egy 104%-os fenyegetés, amire lépett Kína, és amire a válasz az lett, hogy akkor 125.
Mindenkinek nulla, 90 napig, aki leült tárgyalóasztalhoz velünk, és nem vezetett be reciprok vámokat, vagy ellenséges vámokat, kivéve Kínát, mert Kína nagyon csúnyán befolyásolta a világ tőkepiacait, úgyhogy Kína ez megkapja. Viszont gyorsan előtte még elmondjuk azt, hogy ez természetesen a Millás reggeli Rádiókafé 98.0, a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók Messengeren is írnak nekünk, itt fotó is készült a magyar Cybertruckról, ami fekete, a hajógyári szigetnél is járt, küldte nekünk Szilvi, köszönjük szépen.
Azt írja egy hallgató, hogy szegedi pletykák szerint csak kínai egyetemi diplomával vesznek fel dolgozókat, erről kérdezték el a vezetőt esetleg?
Nem. De ezt majd biztos, hogy felfejtik mások. És azt mondja, hogy igen, közben kényelmi díjakról írnak, és azt mondja, hogy kényelmi díj mellett nekem még a nyomtatási költség megfizetése tetszik nagyon, ami arra fizetek, hogy kinyomtathatom a jegyet, ha akarom. Ezt már ketten is írták. De hát minek? Tehát miért kell ezt kinyomtatni? Te simán be tudod mutatni telefonon.
Igen, de még mindig vannak, akik tartanak akik a attól, hogy majd lemerül, vagy nem látszik, nem olvasható. Színházba is nézek, hányan szorongatnak ilyen A4-es papírokat még. Hát igen, ilyen van.
Jó, nézzük akkor, mi lesz ezzel az iPhone-nal.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
És itt van a vonalunk túlsó végén Pápai Péter, az iFater egyik lelke, apukája. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, hogy lesz ez az iPhone értékesítés Európában, Magyarországon, ilyekkora kínai vámokkal, ugye az iPhone bár amerikai, vagy annak látszik, de számos készülékét Kínában gyártatja. Nyilván beszélgetünk róla, hogy ezek a vámtarifa szabályozások egy csomó ilyen trükköt, kiskapukat fognak kinyitni, hogy valahogy kikerüljék a gyártók, nem tudom az Apple-nek milyen lehetőségei lesznek, és az árazásban ez hogy fog megjelenni.
A rövid válasz az, hogy igazából még senki sem tudja, hogy mi a jó lépés arra, hogy kikerülje a különféle tarifák miatti áremeléseket. Jelen pillanatban az látszik egyébként, szinte bármelyik okostelefonra le lehet ezt vetíteni, amelyeket Amerikában is árulnak, de az iPhone-okra különösen érvényes az, hogy ugye nagy részt minden alkatrészük, vagy az alkatrészek legnagyobb része, és az összeszerelés is, ugye nem az Egyesült Államokban történik. Egyébként az Apple valamiért nagyon kiemelt szerepet kapott a tech kütyüknél, amikor arról volt szó, hogy haza kell hozni a gyártást, ugye a Trump-féle kommunikációban ez nagyon gyakran előkerül, és nagyon sok számítást adtak közel a neten különféle gazdasági lapok, szakértők, és az volt a legóvatosabb esélyes akkor, hogyha mindent hazavinnének, tehát mindenféle szállítást az Egyesült Államokba, akkor körülbelül a legolcsóbb iPhone is, hát mondhatjuk ezt, hogy 3000 dolláros árat érne el, és azt érdemes tudni...
Szemben a mostani?
A mostani az egy 6-700 dolláros kezdőár, és a legdrágább iPhone is 1200 dollár.
Uh-huh. Nem ugyanaz.
Hát abszolút nem ugyanaz, sőt olyannyira, hogy... Akkor, hogyha minden marad a régiben, és csak a mostani, és nem a mai, nem a tegnapi tarifákat, nem a tegnapi vámokat nézzük, hanem még az első elképzelést a vámokról, akkor is a legkisebb iPhone egy olyan 150-200 dollár körüli áremelkedéssel számítható, mármint annak a végső ára, és maga a nagy, a legdrágább, a legjobban kimaxolt, úgymond, tehát tényleg az abszolút az iPhone 16 Pro Max, az per pillanat egy 1200 dollárról nagyjából 1500-1600 dollárra ugorna. Azért fontosak ezek a számok, már
hogy
az egyes
tehát az azt jelenti, hogy ott ugye 1150 dollár körüli ár volt, és az ment, tehát az egy masszív 400 dollár fölötti áremelkedés.
Most legalábbis egyelőre ezt lehet tudni. Még nem történt meg maga az áremelés, tehát az Apple most ott tart, hogy a külföldi piacokról még a tarifák bevezetés előtt gyorsan összeszedte azt az iPhone mennyiségét, amennyit csak tudott. Például Indiából jöttek olyan hírek, hogy 5 megrakodott gép, teherszállító repülőgép, csak iPhone-okkal.
Jó, hát most mindenki ezt csinálja, az autókereskedők, Mercedeseket visznek ki raklapszámra, hogyha lehet így fogalmazni, de ez nem jelenti azt, hogy ugye ez kifut. És amiről most te beszélsz, ez nem tehát ez azt jelenti, hogyha a jelenlegi helyzet fennáll, akkor történik meg ez az emelkedés. Tehát ez a, hogy is mondjam, ez a best case szenárió.
Igen. Tehát, sőt, ez már nem is, ha a mostani helyzet fennáll, tehát a mostani megemelt Kínával szembeni vám, akkor már újra kell számolni.
Így van.
Ez még az előző számítás volt. És azért fontos az amerikai ár az Apple-nél, mert a világpiaci árakat pontosan ehhez igazítják. Tehát nem az történik sokszor, és lehet, hogy ezúttal változtatnak ezen a üzletpolitikán, de eredetileg arról szólt mindig az Apple-nél az árazás, hogy az Egyesült Államokban X összegbe kerül az iPhone, akkor mindenhol ehhez, és az aktuális dollár árfolyamhoz igazítják az árazást. Évi kétszer, tehát, hogy nem folyamatosan követi a piaci ármozgásokat az Apple, hanem évi kétszer belövi az iPhone-ok, iPad-ek, MacBook-ok árát, és azt mondja, hogy onnantól kezdve ennyibe kerül, ha a dollár ára esik, akkor is ennyibe kerül, ha a dollár ára emelkedik, tök mindegy, akkor is ennyibe kerül, és ez minden piacon meghatározta az Apple árát. Így jött ki az 1 millió forintos árazás egyébként, hogy valaki fogta és kiszámolta, hogy jó, ennyibe kerülne, hogyha az USA-ban gyártanak, ezt lefordítjuk mondjuk egy magyar piacra, hozzáadjuk az áfát, és akkor meg is vagyunk. Nem hiszem, hogy 1 millió forintos iPhone-ok jönnek, már mondjuk a legdrágább modellt azt már egyébként egy kisebb áremelkedéssel, egy terabájtos tárhelyen fel lehet tornázni közel erre az értékre, de most egyelőre úgy tűnik, hogy ha sikerül valamilyen úton, módon megoldani az Apple-nek, hogy mostantól kezdve már nem a dollár ár, dollárban kifejezett árhoz igazítják, nem az USA-ban kifejezett árhoz igazítják az árazást, hanem mondjuk tényleg, ahogy Kína és Európa között nincs ekkora árkülönbség, és nincs ekkora vám különbség. Ha onnan hozzák direktbe az iPhone-okat, akkor lehet, lehetséges, de tényleg csak lehetséges, hogy minimálisan fogja érinteni ez az árváltozás a magyar.
A magyar, hogy igen, ugye ez a matek megy, hogy nagyon sok gyár, mint a Nike például, sportszergyártók például, azt mondták, hogy oké, akkor ők gyakorlatilag azt fogják csinálni, hogy a világpiacot más üzemekből látják el, és ketté szakad a dolog. Lesz egy amerikai, és lesz egy európai, vagy világpiacra gyártott brand.
Ez látszik a legvalószínűbb helyzetnek per pillanat. Most még egy kicsit kaotikus minden. Olyannyira kaotikus, hogy az Apple hírek kapcsán most az elmúlt egy napban akkora roham volt, az elmúlt egy-két napban akkora roham volt az Apple üzletekben az Egyesült Államokban, amekkorát a Black Friday idén nem szoktak produkálni a vásárlók. Mindenki pánikvásárol, és kütyüket is pánikvásárolnak.
Oké, akkor bocs Balázs,
csak annyit akarok kérdezni, mert ez egy kicsit túlmutat az iPhone-on, meg ezen az IT témán, hogy felfoghatjuk úgy az iPhone-t, mint mondjuk a Big Mac-et, a Big Mac Indexbe a vásárlóerőt, amikor mérjük. Ugye az iPhone eléggé sokrétűen, sok helyű gyártott, sok beszállítóval dolgozó, népszerű termék, tehát ezt a hatást, amit most itt levezettünk, hogy mennyire drágítaná ez az egész rendszer az előállítását, aztán az értékesítését, valami hasonló gondolom ráhúzható egyéb termékekre is.
Elég sok termék egyébként valóban, tehát főleg ugye olyan amerikai cégekhez kötődő termékekre, amiknek nincs otthon, vagy minimális az összeszerelése, vagy egyáltalán a gyártása az Egyesült Államok területén. Nagyon-nagyon sokféle terméket érinthet ez, de egyúttal azért látni kell, hogy az ázsiai márkák, ázsiai gyártók azért már nagyon régóta a techvilág egy elég meghatározó erejének számítanak, és pontosan ezért Az is lehet, hogy ebben is egy durva árverseny lesz, tehát hogy aki amerikai érintettségű, az egyszerűen nem fog tudni versenyezni azzal, amit mondjuk egy kínai, tájvani, koreai cég lerak az asztalra, ha csak, és itt most lehet egy ilyen apró problémakör még, hogy ha csak ugye azok a cégek, akik mondjuk a technológiát licenszelik, tehát átadják a tudást, úgymond, vagy engedélyezik a használatát ezeknek a főleg amerikai licenszeknek, amin a jelen pillanatban a mobil technológia nagy része alapul, ők nem mondják azt, hogy hát akkor viszont mi abból fogunk vámot szedni, hogy megemeljük a különféle licencköltségeket. És az látható, hogy ha egy amerikai cég licencét nem kapja meg egy külföldi cég, az gyakorlatilag két vállal tudja fektetni az adott céget, főleg mobil technológiában. Ugye a Huawei pontosan azért járt így, hogy gyakorlatilag eltűnt a mobilpiac jelentős részéről, mert nem fér hozzá semmilyen Egyesült Államokbeli technológiához, ugye mivel tiltó listán van. Itt most nem arra gondolok, hogy mindenki más is tiltó listára kerül, hanem arra gondolok, hogy mindenki mástól magasabb összegeket fognak beszedni, úgyhogy összességében, még ha mondjuk egy kínai gyártó tud nagyon-nagyon-nagyon jó áron kínálni egy laptopot, okostelefon, tabletet, bármilyen IT-eszközt, attól még neki is meg kell fizetnie majd a licenszköltségeket,
nagyon
amit
jó.
Viszont drágíthatják.
Tehát akkor az lesz, hogy Európába jönnek vásárolni, de az az európai szabvány nem lesz jó Amerikába, ahogy régen is mondjuk a GSM szabványa volt. Tehát ezt meg lehet oldani úgy, hogy a piacot protekcionizmussal ellátjuk. Viszont van egy kérdésem akkor, Péter, hogy szerinted, ugye erről folyik a vita már nagyon régóta az Apple árazásával kapcsolatban, és látszik, hogy a brand az nagyon viszi, és vannak, akik vallási szinten követik az Apple termékeit, hogy túlárazott, drága, nem érdemes, stb. Stb. Nos, ez a vita újra értelmeződik egy 2300 dolláros iPhone kapcsán.
Ez mindenképpen, tehát az biztos, hogy most nagyon komolyan el kell kezdeni az Apple-nek valami teljesen új stratégiát kitalálni, ha a vámok maradnak. Amit eddig tudunk arra, hogy mik az első gondolataik, hogy egyrésztről csökkentik a jutalékot, gyakorlatilag a viszontaládóknak a költségein próbálnak majd spórolni, aztán másrésztről mondjuk a saját hasznukon kezdenek el nyírvágatni.
Hát azt ezek a bordülést, azt megnézem majd, hogy mikor ezt plegykák. Erről van döntés.
Igen, hogy mennyit is nyírjunk a hasznunkból.
Nem a 30%-os áremelés.
A hallgató is írja, hogy rengeteg készpénze van az Apple-nek, miért nem nyeli be az ilyesmét, tehát mit neki 30 milliárd dollárért hazatelepíteni a gyártást. Tehát cégek nem úgy működnek, hogy benyelegetnek dolgokat azért, mert van pénzük. Hát ott nyilván észszerűen kell gazdálkodni.
Hát főleg azért, mert ugye minden más költség az egy folyamatos költség lesz egy ponton túl, tehát egyrészt ugye nagyon sok részvényesnek meg kell felelni nagyon sok olyan befektetőnek, aki nagy hasznot vár, és ha ők azt mondják, hogy bocsi, de nekem ez már nem megérős biznisz, akkor onnantól kezdve az Apple értékét elkezdik ők is csökkenteni. Szóval ez egy borzasztóan komplex dolog, és én nem is vagyok gazdasági szakember, hogy át tudjam teljesen egészében látni. Az biztos, hogy hazatelepíteni egy gyártást, amit már évek óta szeretnének az Apple-nél elérni, nagyon nehéz, nagyon sok körülményre kell figyelni, és biztos, hogy drágítani fogja az árazást.
Világos. Oké, nagyon szépen köszönjük.
Péter, köszi szépen.
Kicsit rávilágítottunk erre a helyzetre. Köszi még egyszer, szép napot.
Szép napot, sziasztok!
Szia! Pápai Péterrel, az iFutter egyik lelkével, apukájával beszélgettünk az iPhone-okról, illetve annak az árazásán keresztül próbáltuk érzékeltetni a Trump hatást.
És minden szerdán este 9-kor iFutter Pápai Péterrel és Fekivel, Fekete Gáborral itt a Rádió Cafén hallgassátok őket. Nagyon klassz témákat dolgoznak fel.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
Hamarosan jövünk. Fontos, bocsánat, ott információnk, az Ülői és a Ceglédi út kereszteződésében rendőrök irányítják a forgalmat.
Közben Messengeren írja a kedves hallgató, hogy akkor is fizet nyomtatást, hogyha nem akarod kinyomtatni, és nem is nyomtatod ki. Tehát a nyomtatási díj az ugyanaz, mint a kényelmi díj.
Az még rosszabb.
Még rosszabb, igen, sokkal rosszabb. Az is be van építve. Jöjjön egy újdonság, most jelent meg egy kis lemez, a Pimps of Joy Time-ot, azt lehet, hogy már ismeritek korábbi Millás reggeli playlistekről, egy New Orleans-i fúvós Blues banda összeállt egy brooklyni zenekarral, csináltak egy közös lemezt, és ebből lett a Pimps of Joy Time. Ehhez csatlakozott most az a hölgy, akit a Brass Against éléről lehetett ismerni, Sophia Oristának hívják, és egy szám erejéig a Pimps of Joy Time mellé szegődött. Így jelent meg ez a felvétel, Joy Peace.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát sokáig gondolkodtam, hogy ezen az unalmas napon miről beszélgessünk, az időjárásról, vagy a Barcelona győzelméről, de mégis inkább...
Beszéljünk a Barcelonáról, szegény Dortmund az nagyon, nagyon rosszul járt, de nem is csak a Barcelona volt érdekes szerintem a héten. A Real, és nem a Real oldala, hanem az Arsenal oldala.
Igen.
A Rice Baby meg volt, Szilárd?
Ami csoda, bocsánat.
Rice Baby éneklés?
Nem.
Nem, hát azt nézd meg azt a két gólt, amit a Rice lőtt pontlövésből mind a kettőt, tehát az nem tette zsebre a Real Madrid szerintem, úgyhogy na, akkor meg is beszéltük.
Nem kedvelem a Reált, úgyhogy...
Hát akkor örülsz neki.
Ja,
hát akkor 3-0.
Igen,
abszolút, az eredményt tudom, csak nem nézte meg.
És a mezőköves, tudod, mit játszott most legutóbb? Na jó, nem, figyelj. Figyelj, inkább nézzük meg az árakat, mert szerintem az egy nagyon vidám topik lesz.
Igen, jelentős emelkedés van szinte mindenhol. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy szégyen teljes, hogy a Richter a leggyengébben teljesítő prémium kategóriás részvény, mert csak 3,5%-ot emelkedik.
Ez
a legrosszabb a mai napon. Ugye 10.440 forint az utolsó ár, az OTP 6,5%-kal van följebb, 24.310, a MOL is 3,5%-kal ugrik 2.922 forintra, és a Magyar Telekom 5,7%-ot tudott emelkedni ez alatt a rövid idő alatt 1558 forintra, de mondom az összes többi kis közepes és mindenféle részvény a budapesti értéktőzsdén jelentős plusz van, így az index is 5%-kal van most följebb, ez 87.480 pontos plusz ott jelent ebben a pillanatban.
Hát akkor örülünk, nem? Szilárd, minden rendben van.
Kérdés, hogy minek?
Ha minden rendben van, azért óvatosan bennék.
Igen, nagyon nagy a helye húja, mint
egy
hogyha...
jó kis republik, de
a... Repül a bálna?
A repül a bálnában volt egy olyan sor, hogy aki, az is marad. De mindegy.
Igen.
Szóval, hogy ja. Azért ettől szerintem még van még mit tartani, hogy miket fog bejelenteni, mikor, hol, milyen... social media megjegyzésekkel fűszerezve. Szóval még nem nyugodtam meg, hogy innentől már csak emelkednek a tőzsdék.
Jó, van, azt hittem, hogy egyedül aggódok, vagy szemlélem csodálkozva ezt az óriási helyehúját, hogy tényleg, mintha a dugót húzták volna ki a rendszerből, és minden visszaállt volna, és törlődött volna az előzmény.
Akkor... Igen, holott ugye arról beszélünk, hogy felfüggesztett egy olyan intézkedést, amitől előzőleg világvégét kiáltott mindenki.
És azt se tudjuk, ugye, mert 90 napra, de azt se tudjuk, hogy 90 napra, tehát annyira nem megbízható az ötletgazda, hogy finoman fogalmazzak, ugye, hogy azt se tudjuk, hogy a 8. napon nem dönte úgy, hogy a felfüggesztésnek vége, tehát ezért sem értem, hogy hova lett a félelem.
Igen, ugye tegnap, amikor kijött a True Social, az a...
Mondat, igen.
Talán nem nevezhetjük mondatnak, igen, hogy most kell venni, meg szuper jó lesz minden, higgyétek el nekem. Akkor én körbeküldtem a srácoknak, itt a kollégáknak azt a Brian életéből való részletet, hogy nem süllyedünk. Valahogy az jutott eszembe erről a bejelentésről, minden rendben van itt. Úgyhogy igen, sajnos a bizonytalanság szerintem még nem tűnt el, és lesznek még itt izgalmas napok, de az is tény, hogy ez a 3 nap, ami most ezen a héten volt, ez ilyen, hát még az én nagyon hosszú karrieremben is ritkaság számba ment, amik történtek. Úgyhogy pislogunk rendesen.
Hát elhiszem.
Egyébként Európa szerte ez a jó hangulat jellemző, gondolom.
Igen, abszolút, tehát hogy mindenhol sok-sok százalékkal emelkednek az indexek, egy DAX az 6,5%-os plusz tud mutatni, a londoni is 4,6-ot, úgyhogy abszolút igen, tehát hogy most a piros számok hirtelen eltűntek a képernyőről, csak zöldben villog minden.
Hát figyelj, Szilárd!
Illetve talán még az euróforint árfolyama lehet piros, ugye?
Hát
nem.
Ugye nem, azért nem, mert ugye ott zöld az emelkedés, tehát amikor igen, a forint gyengül, akkor zöld. Úgyhogy igen, ma reggel ott egy pici emelkedés, mondja tegnap este már a bejelentés után volt a hirtelen brutális forint erősödés, ugye 409 körül is jártunk, sőt 415 nyaladost az árfolyam, és onnan jött vissza 402-ig, és ez a 402 volt nagyjából az alja, mert azért ma reggel már inkább a gyengülést látjuk, most épp 406-nál vagyunk, tehát ott is van azért rendesen mozgás, úgyhogy hát igen, ezek a fekete pályás napok egyértelműen a befektetőknek, főleg az aktív kereskedő típusú befektetőknek.
Igen, és akkor emellett még tarkítja, az majd jön, ugye, inflációs adat az USA-ból?
Igen.
Na, az még klassz lesz, ugye, mert itt azért belekeveredett az is, hogy a jegybankok hogy tudnak mozogni majd ebben a környezetben. Úgyhogy, hogyha esetleg az is jó lesz, és csökkenést mutat, akkor aztán lesz még helye húja itt.
Hát igen, de én azért nehezen tudom elképzelni, hogy most bárki felbátorodna, hogy megindítson egy olyan folyamatot ebben a bizonytalan helyzetben, ami azért így hosszú távra hat igen. Inkább.
Jó van, Szilárd, figyelj, okay. Csak akkor szereztem neked egy zenét.
És azt hittem egy jegyet a mezőköves meccsre.
A J-Lo koncertre. Nem,
tud zenét szerezni?
Tud, szereztem egy zenét, direkt nektek.
Ma reggeli összesető szereztem.
Direkt nektek hoztam be, hogy nem szabad félni, majd ez lesz a címe, úgyhogy maradjál velünk, és nektek küldöm a srácoknak, mindenkinek felkettő a gatyát a piacokra. Köszi szépen.
Jó van, szia.
Köszönöm, szép napot mindenkinek, sziasztok.
Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető mesélt nekünk a tőzsdei árakról, itthonról, Európáról, forintról, mindenféléről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Azt írja a kedves törzshallgatónk, barátunk, ismerősünk, kollégánk, hogy Árpád-hídnál közepes a dugó Pest felé, iFotter király volt, jó a műsor, jó a zene, köszönjük szépen!
Gyárfás 7 év börtönt, portik életfogytiglant kapott Fenyő János, jogerősen Fenyő János meggyilkolásáért, ez a breaking news, úgyhogy fegyházbüntetésről van szó ráadásul. Jöjjön akkor a Ukulele Death Squad, akik a világ legveszélyesebb ukulele zenekara, nem szabad félni.
És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Egy szuper jubileum, és ennek az egésznek a háttere, illetve a jövő, ez itt a témánk most, hiszen az Aranykavián étterem idén márciusban ünnepelt a 35. születésnapját.
Ez engem nagyon meglepett. Nekem az első 15 kiesett. Tehát körülbelül olyan 20 évet tudok róluk. De ez egy nagyon komoly születésnap.
Bizonyám, és éppen ezért itt is vannak a tulajdonosok, Molnár Attila és Nyíri Szása, illetve a telefonban itt van Molnár Bence Év, úgyhogy elég jó full house van itt nálunk. Szervusz, Bence!
Szervusz,
szia!
Sziasztok! Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Sziasztok.
Na, nézzük ezt az elmúlt 35 évet, sőt, talán menjünk vissza a legelejére, hogy honnan indult az aranykaviár?
Hú, hát az aranykaviár 1990, de azért tegyük hozzá, hogy mi akkor még nem teljesen voltunk, a keresztüleim kezdte el az éttermet abban az időben, és a Szásával mi 96-tól töretlenül toljuk. És
de akkor is aranykaviár néven volt?
Igen, így van.
Aha,
így van,
tehát ez már van. Ez volt a koncepció eredetileg is.
Így van, tehát az megmaradt, mi ezt folytattuk, és hát... mai pompájába.
Hát egy kaviár étterem, ugye az volt a lényege, nyilván akkor egy házias orosz konyha ment, az volt az irányvonal. Hát most már két kaviár étterem van, de szerintem mi vagyunk az igazi.
Oké, mi az, ami az embernek eszébe jut a kaviárról, vagy miért, nyilván az, hogy az ünnepi étel, nem? Kicsit olyan, mint a pezsgő, hogy az egy, a luxusnak az egyik megszemélyesítője, kicsit olyan, mint a pezsgő, nem egy hétköznapi valami, vagy nektek mi jut eszetekbe?
Hát amikor indult a kaviár, akkor azért nem volt akkora luxus, tehát nem éreztük ennyire másnak. Nyilván hozzátartozott az, hogy akkor valószínűleg egy kis pezsgő, vagy champagne, vagy esetleg egy jó vodka. De igen, tehát nagyon sokan ünnepekre tartogatják a mai napig az éttermet, hogy egy jó sámpányos, kaviáros vacsorát töltsenek el nálunk, költsenek el egy jó vacsorát. De én úgy gondolom, hogy egy kis kaviár mindig belefér. Tehát, hogy azért az ember szereti magát kényeztetni egy kicsit, és ez egy jó módja, én úgy látom.
Meg hát van is ilyen egyébként, hogy arany kaviár, tehát ez nem véletlenül, igen. Ugye az a legjobb minőségű kaviárt jelenti, de mi ezt egy picit ezt úgy vesszük föl, hogy igaz, minőségre való törekvés. Ennyi. Tehát, hogy gyakorlatilag, és ami ezt így körbeveszi, nyilván az italválaszték, meg a többi, de hogy az, hogy luxus, igen, van luxus, de nem csak kaviár. Tehát nem kell mindig kaviár, benne van a szó.
Egy kicsi mindig kell.
Egy kicsit a beszerzési oldalról, az mennyire nehézkes.
Az vicces volt régen, mert még a háló kalauz kocsiba vonaton jött a kaviár. Igen, most annyival változott, hogy csak farmból származó kaviárok lehetnek, és egy ilyen license, egy ellátott védjeggyel lehet, tehát nagyon szigorúan veszik. Viszont a minősége sokkal biztosabb.
Aha, világos.
Az, hogy Molnár Bence séf is veletek van, ez egy viszonylag új keletű dolog, hiszen ön korából adódóan még nem élt akkor, amikor elindult, az egész étterem. Őt hogy hívtátok oda, vagy mi volt a mögötte a sztori?
Hát egy felkészült fiatalemberről beszélünk, aki a Bocuse d'Or versenysorozat szerves része volt, mint komi is, meg dolgozott az egészben, gyakorlatilag Lyonig ment a versenyző mellett, ugye akkor a Veres Isti volt, és hát Michelin csillagos helyeken is dolgozott, úgy jött át hozzánk, abszolút a mi elvárásaink és stílusunk szerint, tehát tökéletesen hozza azt, amit vártunk tőle. Egy nagyon tehetséges, kreatív fiatalemberről beszélünk.
Egyébként itt van a vonalban, és hallgat minket. Bence, te hogy élted meg, hogy az aranykaviárban tudsz dolgozni?
Ez igazából ez egy nagy élmény volt már akkor, amikor megkerestek a tulajdonosok. Mert azért egy séf, hogyha kaviár, meg sámpány körül forog az élete, akkor ott baj nem lehet. Meg azért én szeretem azt a milliót, amit maga az aranykaviár ad.
Hogyan jellemeznéd ezt a milliót?
Luxus, és egy kifinomult, elegáns étterem, amit mi képviselünk, és ez minden téren ez megnyilvánul, én úgy gondolom.
Azt mondta az előbb, biztos te is figyelted Nyíri Szásra, hogy kaviár az mindig kell, egy kicsi az mindig kell. Te amikor alkotsz, akkor ez benne van a fejedben, vagy azért próbálsz ettől eltérni?
Nyilván vannak olyan adott ételek, amik beszerepelnek a kaviárok, de nagy kaviár választékkal rendelkezünk az étterembe, de az ételekben is próbálom úgy egy kicsit belecsempészni, hogy azért mindegyik vendégünk kóstolja, hogy is passzolnak magával az adott ételekkel, vagy amiket éppen elkészítünk, hogy ne csak önmagába, hanem például egy karalábéval, vagy egy cukkinivel hogyan illik össze.
Oké, közben visszaadjuk a szót akkor Attilának és Szásának. Bence, köszönjük szépen, hogy te is el tudtad mondani, és hát reméljük, hogy sikerül minden több mindenkinek megkóstolni az alkotásaidat. Itt Bencével beszélgetve elmondta, vagy még előtte Attila, szerintem te mondtad, hogy a házias orosz konyha, vagy mindesetre ez elhangzott, ez a mondat. Ez mit jelent?
Hát gyakorlatilag ugyanaz, mint a magyar konyhánál, hogy mindent eredeti receptek alapján, vagy legalábbis úgy, ahogy otthon szokás főzni, tehát ez volt. Nyilván utána az volt a feladat és a elképzelés, hogy ezt korszerűsítsük. Tehát nyilván az, hogy most már megjelentek különböző konyhai trendek, illetve olyan technológiák, amivel még jobbá tehetjük az ételeket, hát ebbe az irányba mentünk el. Tehát én úgy gondolom, hogy még izgalmasabbá tettük már akkor a az orosz konyhát, most nem igazán az orosz konyha a cél, tehát nem azt visszük. Vannak még nyilván a gyökereinket, ugye hát azt meg kell tartani, egy tradíciót, egy múltat nem lehet csak úgy kitörölni, tehát vannak még mindig az orosz konyhára utaló, nem is tudom, ételek, de nem csak az orosz konyha. Ezért ne felejtsük el, hogy régen, amikor mi orosz konyháról beszélünk, akkor mindig valahol a Szovjetunió konyhája volt a szemünk előtt, a Kaukázustól tulajdonképpen az Északi-Eges tengerig, vagy el a Kamcsatkáig. Tehát ez sem igazán, azt mondom, hogy ilyen vegytiszta orosz történet.
Hát igen, és mert Szentpéterváron nyilván teljesen más a felhozatal.
Ráadásul meghozzáteszük a saját egyéniségünket is. De mondom, ma ez nem ilyen erősen jellemző. Egy nagyon kreatív, modern konyhát viszünk, és ami mindig szem előtt van, hogy szerethető legyen. Tehát, hogy az ember ne azt mondja, hogy ne, jó, azt tettem már, aztán vége, már így egyszerűen mondva, hanem vágyja azt, hogy még egyszer megkóstolja, még visszanyúljon a tányér a következő héten is eljöjjön.
A 30 év az azért 30 év, tehát az alatt egy nagyon sok minden változik.
Igen, ezt így kérdezném is, azt, hogy a hallgató kérdésére reflektálva, hogy azt írja, hogy szívből gratulálok az aranykavér minden kedves tagjának. Köszönjük. Fantasztikus, hogy ilyen régóta léteznek, és a mai világban kiemelkedő teljesítmény ilyen sokáig talpon lenni. Tehát ez önmagában.
Igen, hát igen, ez
további sok szép és boldog évet kívánok az étteremnek és a csapatnak. Tehát, hogy
köszönjük.
Lehet valahogy egyként megfogalmazni, hogy mi volt itt a titok nyitja? Vagy, tehát ez a 35 év nagyon sok a magyar.
Hát annyi, hogy azt mondtuk, hogy házasságból is egyébként a 35 így a Szásával, de hogy tűz és víz vagyunk, mindig ezt mondani, de hogy a gondolat az ugyanaz, tehát hogyha nem szereted, tehát hogy nem üzleti alapon csinálja az ember, hanem, és azért hosszú, nyilván az nagyon fontos,
persze.
De hogy azért azt lehet érezni a helyben, mert az, ami fontos, hogy házias, meg pici, meg eldugott, az egyébként az mind oda tartozik, hogy ez egy közösség is, hogy rengeteg olyan vendégünk van, aki generációkon át visszatért, jött, valami történik ott, tehát hogy mivel személyesen jelen vagyunk az étteremben, az nagyon-nagyon sokat jelent, és nekünk az a plusz, ami igazából a nap végén tényleg az a jó, hogy megy el a vendég is.
Tényleg a személyes jelenlét, ez a lényeg.
Lehet a titok, mert igen. A Millás reggeli stábban is van néha olyan meeting, hogy amikor abba hagyom, kérdezi a feleségemnek, kiüvöltötted magad? És mégis 20 évet csináljuk, tehát akkor igen, ez hát a tűz és víz dolog, úgy látszik, ez működik.
Mik a tervek? Erről még nem beszéltünk. Egy pár mondatot akkor így erről, hogy hogyan tovább. Ugyanígy gondolom, az oké, de hogy...
Hát, igen, az étterem az identitását azért az fontos, hogy tovább vigye, de hogy annyira minden változott, és itt az évszámokról beszélgettünk, hogy ezt követni kell, hogy nyilván ami 5 éve jó volt, vagy 10 éve, nem azért, mert az ember elégedetlen, hanem ezt észre kell venni, hogy már nem úgy étkezünk, nem azok a szokásaink, és egyébként szerintem ezt így pontosan azért is vonjuk bele a fiatalokat is, hiszen ez a lendület, ez folyamatosan kell, hogy menjen, igen. És szerintem azt jól
más
látjuk,
az elképzelés,
hogy,
jobban látja azt, hogy mik a trendek, mik az, ami meg, kell a fogyasztónak.
Meg kell újulni. Tehát azért belegondolunk, 35 év alatt hányan öregedtek meg mellettünk, és igen. Lehet, hogy most már nem jönnek el.
Mások,
tehát, hogy
a fiatalokat is...
Köszönöm. De nem, hogy tényleg azért, ilyenkor már ez is számít.
Persze.
Igen, tehát, abszolút.
Aki annak idején még induláskor, mint 40-45 éves volt, azért számoljuk ki, tehát most már nem biztos, hogy ő jön el. Tehát egy másik generáció fog eljönni.
Más generáció, más ízléssel, persze, más látásmóddal.
Ne legyen az, hogy ez a megöregedett étterem feeling egy picit, tehát azt viszont arra figyelünk, meg annyira arra büszkék vagyunk, meg talán azt úgy érezzük is, igen, benne, hogy amíg bennünk van a tűz, az oké, és még lobog. Tehát, hogy...
Hát akkor mi azt tudjuk kívánni a Millás reggeli részéről, hogy még ennyit,
hát, amit a
plusz 35-öt simán.
Sok szép és boldog évet.
Köszönjük szépen.
És folytatjuk majd a beszélgetést, hallgassátok a Rádiókafét majd vasárnap reggel, mert a Borravaló Gasztrokultúra magazinban bővebben ki tudjuk fejteni az aranykaviár sztorit. Molnár Attila és Nyíri Szása az aranykaviár étterem tulajdonosai voltak itt. Köszönjük szépen, és Molnár Bence séf pedig telefonon csatlakozott be. Köszönjük szépen.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Ez volt, ennyi fért bele a mai műsorba, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Azt mondja, hogy valahol volt még egy útinformáció, azt el akartam sütni, csak annyi dicséretet kapott az aranykaviár, hogy elfette
üzenőfalat.
Tényleg elfette, nem
jó,
találom.
Hát akkor úgyhogy majd
vezessetek óvatosan.
Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra. Millás reggeli holnap 6.30-tól élőben, addig hallgassatok Rádiókafét sok-sok zenével. Jövünk tehát holnap 6-tól a legjobb pillanatokkal, 6.30-tól élőben. Köszönjük szépen
szép
a figyelmet.
Szép napot, sziasztok!
Véget ért a mesemára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.